Sziasztok, ez a Kiszálló a Partizán függőségekkel és kapcsolódó önismereti folyamatokkal foglalkozó podcastja. Én Böcske Balázs vagyok, addiktológiai konzultáns. Az elmúlt adásokban Kalózs Zsuzsa a szakértői vendéggel a női szerhasználat sajátosságait, férfitől való megkülönböződését, illetve a trauma és a női szerhasználat kapcsolatával foglalkoztunk. Vizsgáltuk meg jobban, néztünk bele ebbe a nem könnyű témába, és a mai adásban pedig a Kiszálló korábbi műsorainak, témáinak megfelelően saját élményes vendéget is viszont látunk, illetve most nem viszont látjuk, hanem köszöntjük, hiszen Anna először van velünk. Szia, köszöntelek!
Szia, Balázs!
Gyógyuló, változósban lévő, felépülő, saját élményes tehát a vendégünk, és abban egyeztünk meg Annával, hogy a korábbi műsoroknak megfelelően, és a ennek a folyamatnak, a szellemiségének megfelelően mindenki magát mutatja be, és arra kérnélek, hogy mondd el azt, amit magadra a legfontosabbnak tartasz, amely pozícióval ez a beszélgetés zajlani fog, és hogyan lássanak, hogyan halljanak téged a hallgatók.
Oké, Anna vagyok, 46 éves budapesti nő, anyuka, és a végzettségem szerint közgazdász vagyok, ebben is dolgozom, innen is figyelek meg sok mindent a számok oldaláról, meg tudom számosítani a dolgokat, ezért is fontos korom, és felépülő függő vagyok, 4 éve lassan, hogy teljesen szermentes egy bizonyos szemszögből, és függőnek írom le magam, felépülő függőnek, aki ilyen multiverzumban tud függeni, tehát mind viselkedésben, mind szerhasználatban gyakorlatilag bármiből is függést tudok csinálni. Az elsődleges, ami gyerekkorom óta velem van, az az étellel való viszony, jutalmazás, megvonás, kontrollálás, ajándékozás, családból érkezik ez elsősorban, és ezt a viselkedés formát gördítettem tovább, illetve ágasztottam el sok irányba, az edzés, az ivás, és ennek a kombója, hogy egyre jobban egyzettebb voltam, többet tudtam enni, többet tudtam inni, gyorsabban feldolgoztam, és akkor sőt, többet tudtam dolgozni, többet voltam ébren, és akkor ez a mókuskerék egyszer csak véget ért ennek körülbelül 5 éve.
Ugye ismerjük egymást, tehát nem, talán megengeded azt, hogyha annyit hozzáteszek, hogy egy magasan funkcionáló, élettel bíró, felépülő függőről van szó, és az aktív függőséged időszaka is egy magasan funkcionáló életmódba, illetve életbe ágyazódik. Ugye a hallgató kedvéért nem az Anna nevében mondva, csak a szakirodalom felől mondva magasan funkcionálónak, ugye kívülről nézve a mondjuk ugye a polgári társadalom ismérvei alapján az élete rendezett, munkahely, még akár a határidők tartása, családról, gyermekről való gondoskodás, valamilyen családi rendszerbe illeszkedik, munkahelyi, munkatársadalmi, baráti rendszerbe illeszkedik, tehát funkcionál, a magasan funkcionál az élete, és attól is magasan funkcionál, hogy annak ellenére képes fenntartani ezt az életmódot és életet, hogy eközben szerhasználati vagy viselkedési zavarral küzd. Ez mondja nagyon röviden a szakirodalom. Ha a te életedre kellene ezt a nagy általános megjegyzést olvasni, akkor mennyi, ami ebből a tiéd? Tehát, hogy ez hogyan van a te életedben?
Ezt nagyon sokszor hallottam már magamra, amikor leírtak.
Hangsúlyoztam, hogy ez nem rólad szól, hanem nagy általánosságban.
Igen, de ezt többször kaptam pszichiátertől is egyébként, meg besorolásban, és ebben voltam már ebben a dobozban. Értem, hogy miért ide sorolnak. Aha. A magasan funkcionáló több fronton jól funkcionáló, ránézésre egészséges, az életében halad előre, növekszik, gyarapszik, céljai vannak, ad abszurdum, úgy néz ki, mintha egészséges lenne, jól lenne, nagyon nehezen képzelik el sokan, vagy képzelték el rólam sokan, hogy milyen gondolataim vannak vasárnap, úgy egész nap.
Megosztanál valamit, hogy milyen gondolataid voltak úgy vasárnap egész nap?
Hát nagyon nehéz, a vasárnap volt a legrosszabb nap a héten, mindig arra az volt a legkeményebb, mint a barátok, ismerősök. Ez már a vége felé, tehát hogy ez már a A 7-8 évvel ezelőtti állapotom a magasan funkcionálás eredménye lett neki, vagy a függőségeimmel való folyamatos munkának. Most mindig vasárnapra tettem azokat a gondolatokat, ami majd megoldja az életet, a kiszálló. Visszautalnék itt a címre, ez amikor először hallottam az adásnak a címét, akkor azt hittem, hogy ide is megyünk, hogy hogyan oldódik meg végre minden. Én az én gondolatomban az életnek a végével oldódik meg minden. És ezeket a vasárnapokat így töltöttem, hogy ezen gondolkoztam, hogy hogy lenne a legjobb kiszállni.
Tehát ez halálvágyban érkezett vasárnapok?
Abszolút. Igen.
Mi az, ami a halálvágybanból ebben az időszakban a vasárnapból átvisz a hétfőbe? Átvitt téged a hétfőbe?
Vasárnapból a hétfőbe kezdődött a munka. Hétfőtől indult a mókuskerék teljesen legálisan, tehát ott lehetett menni dolgozni, lehetett menni foglalkozni a családdal, gyerekkel, időpontok, barátok, pörgött az élet hétfőtől, mondjuk így szombaton már csendesedett, attól függ, hogy mikor volt az ünneplés, a hét ünneplése, az úgynevezett kikapcsolódás, a szociális tér, és ez általában biztos, hogy nem vasárnap volt, és amit egész héten görgettem, az így vasárnap kicsapódott, és egy részről egy reményt adó is volt, hogy majd vasárnap jól kifundálom. Sokat bennem volt ez az ötlet, hogy majd kedden már éreztem, hogy valami van, de majd vasárnap akkor majd jól kifundálom, különböző elméleteket gyártottam, és ezzel foglalkoztattam a fejemet.
Mennyit oszthatsz meg abból, vagy szeretnél-e megosztani abból, hogy az, ami a halálvágyba érkezett meg, amögött milyen gondolatok vannak? Tehát mik azok a nehézségek, fájdalmak, megkötözöttségek? Te hogy látod, hogy milyen szóval kell egyáltalán leírni, és mik azok a problémák, amelyek úgy érkezhettek meg, ilyen, mint így úgy kulmináltak, hogy itt a halál a megoldás?
Akkor gyerekkorból kezdeném, újra visszamenni. Uh-huh. Oda az étel, a család szerkezete. Én 10 éves koromban úgymond elköteleződtem már, tehát az első párkapcsolatom az 15 évesen megalakult, egy hosszú távú elköteleződés volt, 18 évesen a második, az már még hosszabb távú, és 23-4 évesen pedig egy nagyon hosszú távú, amiből házasság lett. Tehát én azt gondolom, minden nézve is az eddigi tanulmányaim, addiktológiai tanulmányaim, ahogy alakultak, hogy a társfüggőség motiválta az életemet. Tehát én egyedül 39 éves koromig nem tudtam magam definiálni. Tehát ezt én nem értettem azt, hogy egy egyén hogyan áll egymaga, vagy mik az értékei, hanem nem volt ez az atomi, tehát ez a katódanód, vagy nem tudom mi a legkisebb, az atomnak mi a legkisebb része, de én csak a családot ismertem. Tehát, hogy valakivel kézen fogva, hogy növekszünk, megyünk előre, tehát egy nagyon céltudatos, jövőképpel élő, növekedő, de nem a most látott növekedések műteme mentén, hanem még olyan normális, hogy egy nyaraló, egy kicsit nagyobb lakás, gyerek jön, stb. Ismert meg Európát, ugye hát kötelező rutinok. És amikor megérkeztem ide, tehát elváltam 38 éves koromba, és onnantól nem volt kivel éljem a függőségeimet. Tehát, hogy ebben a és elkezdtem élni a sajátomat, tehát először életemben elkezdtem élni a saját függőségeimet, elkezdtem ezt kiterjeszteni, hogy hol, mi az, amit kontrollálni tudok, mi az, ahol leköthetem a gondolataimat, az érzéseimet, ezek kezdődtek, ugye leginkább az alkohol és buli van, péntek van, szombat van, egész hetet húztuk, megünnepeljük, szülinap van, összejövetel van, barát, social life, stb. Ezeket elkezdtem tolni, de a háttérben, tehát a társfüggőből egyedülállóbbá nem tudtam élni az ő függőségeit, nem tudtam kontrollálni, ezért megcsináltam a magamét tulajdonképpen. És itt visszaérkeztem, ahogy mondják, most sokat hallom, hogy amikor elkezded a szert használatot, abban a korban megragadsz. Tehát, hogyha 15 évesen, akkor amikor onnan folytatod, és felépülsz, akkor utána ezzel kell elkezdened dolgozni, és nagyon hamar feljöttek ezek az emlékek az étellel kapcsolatban, hogy voltam bele. És ez úgy érkezett meg első körben, hogy 10 éves koromban a fogsorom, na, tönkre mentek a fogai, meg azért rengeteg édességet ettem. Tehát, hogy mire 5-6 éves voltam, apám elvitt a fogorvossához, és akkor ilyen 15 amalgám tömés, szörnyű volt az egész, egy kínzás. Majd 20 éves koromban, amikor ezek az amalgánok elhaltak, ugyanatt már saját fejem után voltam, tehát soha nem ittam például vizet, szörpöt ittam, minden édesített volt. És amikor elkezdtem már pénzhez jutni, és bejött a kóla, akkor onnantól 16 éves koromtól 24 éves koromig csak light kólát ittam. Tehát, hogy amikor megérkeztem 24 évesen a fogorvoshoz újra, most már saját döntésből, saját pénzből, és elájultak. Hát az aranybánya megérkezett be szó szerint minden irányba. Mert nagyon alázatos voltam, és akkor ért be először, hogy itt tönkretettem tulajdonképpen 20 éves koromra az összes fogamat. Tehát 20-30, most van, mit tudom, 5 fogam hiányzik, és csak 4 nincs tömbbe. Tehát, hogy ilyen, és akkor ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és úgy éreztem a fogorvosokon, hogy sajnálnak. Mert ők pontosan tudták, hogy ezt magam tettem tönkre. És ott volt az első váltás életemben, ott elkezdtem ugye egyrészt figyelni rá, vizet inni, és ott megállt, tehát, hogy ott onnantól már értem mondjuk a normális életet, és ez nagyon hamar megérkezett, mert amiután elváltam, és egyedül maradtam, egy gyermekkel, és elkezdtem minden fronton funkcionálni maximálisan, tiszta erőből, teljes bedobással, mint nő, mint anya, mint a lakáskultúra, bármikor éltett volna fotózni a pecóba, mert mindig pöpec volt, szóval, hogy ilyen, nem is értem, hogy ezeket, hogy tudtam pörgetni, ma már. Visszacsévélek, szóval, hogy ez a maximális teljesítés oda ment, hogy nem tudtam aludni. Tehát gyakorlatilag annyira keveset aludtam, hogy ettől a szorongástól most már tudom, hogy 3 óra felé felébredtem, 11-kor még ébren voltam, ugye a piálás se segített azokon a napokon, szívdobogás, nem ettem cukrot akkor már nagyon rég, azt már 8 éve teljes mértékben nincs az étkezésemben, tehát hogy annyira megviselt az ital, és olyan jó állapotban voltam, tehát reggel 7-kor el tudtam menni edzeni, hiszen már 4 órája ébren voltam, és akkor jött ez egy nagyon világmegváltó ötletem, hogy megreggelizem most hajnali 3-kor, tehát nem vissza fogok tudni aludni. És hát nyilván ez nem sikerült, viszont onnan elindult ez, hogy ha ettem, akkor edzenem kell, ha ébren kell maradnom, mert napközben nem alhatok el, pörgetni kell ahhoz az időt, és akkor elindult ez 40 éves koromra, kb. Akkor élt be az, hogy hát nyilván egy szerelemmel érkezett meg ez a gondolat, hogy hát itt jól százasodni, most már ez nagyon vicces megtűnik, és hát a másik például nem volt ilyen céltudatos, mint én, és egyszer sírva fakadtam, de egy olyan módon, ahogy nem tudtam megállítani. Tehát egyszerűen nem tudtam, hogy lesz ennek vége, és akkor jött az isteni szikra, hogy hát valami fájdalmat kéne okozni magamnak, mert ez már tínédzser koromban is működött, és akkor abba tudom hagyni. És hát ezek a régi felismerések, tehát valahol ilyen tínédzser koromban égett ez be ezek a gondolatok, és nyilván az első perctől jártam egyébként terápiára, a pszichológus többször is próbálta jelezni, jó lenne, hogy gyakrabban jönnék, meg betoltam a gyereket, a mindenkit is beirattam volna, de mondták, hogy nekik nem kell jönni, csak nekem. Szóval, hogy mindeközben volt a háttérben egy terápiai jellegű folyamatot, amennyit el tudtam bírni, de arról, hogy hova jutottam, hogy milyen gondolataim vannak vasárnap, azt bárkinek elkezdtem pedzegetni, lefagyott a szisztem. Tehát, hogy barátoknak, ha egy-egy megjegyzést tettem, hogy fie, jó ez, de van még egy ötletem, ami szerintem jobb, akkor ez nagyon ijesztő volt nekik, ezt nagyon hamar felismertem, és ezt a pszichológusnál sem nagyon tudtam bevinni, mert kívülről még nem így néztem ki. Tehát egy jókedvű, derűs, nem az a fajta típus voltam, aki reggel nem tud felkelni, nem hagyja el, vagy valahonnan elkésett, vagy valami elmaradt, hanem hogy csak így bele, amit éreztem, hogy icipicit csepegtettem, és akkor láttam, hogy néztem a másik felet, hogy ez hogy viseli, hogy egy kicsit kimondok az igazságból, hogy Hát ilyen gondolataim vannak így, most már ezek nagyon viccesek, amikor erre, és nagyon jó szívvel emlékszem rá vissza, hogy, és hallottam egy podcastben szintén egy híres professzorasszonytól, aki a depresszióról nyilatkozott, nagyon kevesen vannak, akik a szuicid depresszióról beszélnek, és hasonlókat élt meg, tehát, hogy először is egy olyan lakásban lakom, ahol légi gázzal világítottak, és megvannak a kampók a mennyezetben. Tehát én ott fixen láttam, mivel a helyem azon a kampon. Akkor az rájöttem, hogy ez nem jó, mert hát, hogy hú, a gyerek, meg a szomszédok, meg az nem. Akkor kombinó, hát évekig mentem a kombinós poénjaimmal, hogy ha esetleg jön a 4-es, 6-os, akkor az se volt az igazi. Akkor egy idő után elértem oda, egy színdarab vitt be oda, 100 apró dolog, amiért érdemes ülni, vagy valami ilyesmi címe van, és a Sinkovics Imre hangját fúztam, és az tényleg, hát törpapa, hát az óriási. És az nagyon tetszett, tehát tényleg érdemes élni, érte, és valahogy ott megértettem, ott arról szól, hogy az apja öngyilkos lett, hogy nem hagyhatom a gyereknek hátra azt, hogy anyám kicsekkolt, mert egyébként úgy jobbnak gondolta, nem azért, hogy pontosan, hogy neki sem akartam ezt átadni, ezeket a gondolatokat, hogy ne lássa ezt, tudtam, hogy terhes, ez egy árnyék, ami velem van, felettem van. És akkor kitaláltam, hogy ugye ki kéne, hát ez nagyon jó ötlet volt, reggel 5-kor, ablakot pucolok a másodikon, és akkor az kiesem, és akkor az teljesen tiszta, hát még milyen rendes az, hogy már 5-kor pucol, senki nincs az utcán, gyerek nincs otthon, gyerekek nem mennek, nem látja meg senki, szóval ilyen is mentem, akkor rájöttem, hogy ez nem, akkor a közben lendültem jó formába, mert nap ilyen 10 edzéseket toltam egy héten, ez nagyon kikapcsolt azonnal, meghozta az endorfint, nagyon jó érzés volt belemerülni, leadni az energiát, és akkor rájöttem, hogy az amerikai légióba megyek, és a taposóknál fogok keresni. Aztán utána rájöttem, hogy hát amilyen szerencsében csak a fél lábon viszi le, hanem hogy kurva nehéz lesz az élet. És akkor rájöttem, hogy kézenállásba kéne keresni. És akkor elkezdtem járni kézenállás tanfolyamra, de ezek ugye nagyon tetszettek, és ezek már jogások. Tehát valahogy ott elkezdtem a jogához kapcsolódni. Ez valahogy ez bevonzott magába, hogy ugye úgy tudják megcsinálni ezeket a dolgokat, hogy nagyon odafigyelnek. És én egyet nem tudtam nagyon odafigyelni, mert ez nagyon-nagyon veszedelmes volt.
Most így hallottam ezeket a gondolatkísérleteket, amik jártak a fejedben, meg a szívedben akkor. Az jutott eszembe, hogy én azt hallom abból, amit mondasz, hogy egyrésztről van egy nagyfokú destrukció, ez az én hallásom, és emellett én hallok egy valamilyen nagyon-nagyon nagy kreativitást is, és hogy valamilyen életigenlést, valami keresést, valami ott még valami vár rám, csak ez abban, itt és most, ahogyan elmesélted nekem, abban érkezik meg, hogy hát mi is olyan nehéz látni, ami vár rám, de és akkor ez így destrukcióba torkolik be, nem tudom, hogy te...
Nem volt reményem, nem volt hitem, semmi, egyáltalán 0-0 hittel rendelkeztem. Csak abból tudtam élni, hogy számosítottam a dolgokat, tehát, hogy 10-ből 10-szer nem ment, tehát akkor nem menj, tehát akkor az így nem volt meg az, hogy feldobod az érmét, és két oldalra is lehet minden egyes alkalommal, szóval nem értem ezt. Nem volt hitem, semmilyen hitem nem volt abban, hogy lehet jobb.
És azt ahhoz tudtál kapcsolódni, ahhoz akkor... Lehet, hogy nem, ahogy most mondod, a hit nélküliséget, hogy ez az elementáris menni, megoldást keresni, hogy ebben a megoldás keresésnek a hevessége, az akarata, hogy abban több van, mint a destrukció, hogy ez valamit ez elárul belőle az emberből, ez az intenzív megoldási keresési vágy. Hogy ott vannak erőforrások.
Igen, a parentifikációnál nagyon hallottam magam, ez a kreativitás, kreatív megoldások keresése és a kontroll fenntartása. És ugye a gyerek miatt van ez, tehát azt tudtam, hogy egyszer csak elfogadtam azt, hogy nem szállhatok ki, a kiszállónak vége, és akkor valamilyen megoldást kell keresni. Az elején még csak odáig tudtam eljutni, hogy ha kiszállok, az mindenképp úgy legyen, hogy neki az egy ajándék legyen. Ugye nem kell vigye a terreimet, nem kell megoldja, nem is kell lássa, nincs köze hozzá, nem tehet róla, ez neki egy... Azt biztosan láttam, hogy amikor nem vagyok jól, akkor neki nem jó velem. Ez lehetetlen, akkor senkinek nem volt jó velem.
Ezt hogyan figyelted, hogyan vett, mi az, amit ilyenkor észrevettél?
Hát hogy... utáltam magam, gyűlöltem, hogy nem tud, itt van, gyönyörű, csókolgatni való, és én meg ez a self-pity, az önsajnálat. 100 méter még medencében, még fél távnál se tartok, buvárkodom.
Észrevetted a gyerekedet, hogy miközben te ülsz ebben az érzésben, amit most mondtál, akközben ő pedig ennek a csalódottságában ül, hogy anya ebben az érzésben ül?
Nem, hanem azt vettem észre, hogy például kurva jó könyveket olvastam meg ilyes címként, és olvastam a szöveget, és nem tudtam, miről szól. Tehát nem voltam ott. Ezt ugye, de a Harry Potter gyönyörű, és olvastam, és úristen, hol is tartunk, és nem álltam meg a szövegben, tehát átment az zene, de egy percet csak figyeltem.
Ha megengeded, egy picit oda-vissza mennénk a függőség stációihoz. Evés zavarral indul, amely...
Azt tudtam megfogalmazni.
Igen, amely aztán ott felismerésre kerül, majd erről beszélhetsz, ha gondolod, hogy ez mit jelent a felismerés a tudatosságnak ott és akkor abban a pillanatában pontján, és ott, mint hogyha van egy szünet, jól értettem, amire aztán megérkezik egy szerhasználat, jelesül az alkohol. Jól írtam le ezt az utat?
Nem, az alkohol mindig megvolt.
Az alkohol mindig,
megvolt, de az ételt arra tudtam rámutatni, hogy hello, ez nem normális, ahogy eszem. Hiszen az én környezetemben, az én ökoszisztémámban, lehet, hogy ezt nem jól használom, az alkohol az egy teljesen elfogadott mindennapi a munkahelyem, a barátaim között. Tehát ez egy teljesen valid dolog, nem lehet, az nem lehet, tehát azt kizárnám, és akkor... amire már ez össze tudott kapcsolni, de legalább 5 dolog volt, ami teljesen, tehát nem én kontrolláltam egyiket se az evést. Úgy ittam az alkoholt, hogy néztem közben az órámat, tehát tudtam, hogy ha egyig iszom, akkor a hát, tudom, 8.30-as edzésem már jól leszek reggel, vagy egy 8, egy sima munkavégzésem teljesen rendben lesz, hogyha ez hétköznap volt. Szóval nem tudtam rámutatni az alkoholra, hanem az ételre tudtam rámutatni. Nem tudtam rámutatni az edzésre egészen addig, amíg a COVID alatt lett egy olyan sérülésem tulajdonképpen. Ott volt az első nagy szembesítésem, hogy nem tudtam már futni, tehát nem tudtam, hogy annyit mentem, hogy nagyon fájt a csípőm és a térdem, viszont ugye az ételt, meg az alkoholt, azt toltam volna tovább, és akkor szembesültem vele, hogyha nem tudom leedzeni, nem tudom lemozogni, nem tudom ki, és tisztultam nem csak attól, hogy leadtam X kalóriát, hanem ez egy frissítő, átjáró, azonnali jó érzés edzés után lenni.
Elhárító is?
És mintha validálná az egészet, tehát hogy az egyenlet a végén, az egy oké.
Aha, igen.
Tehát a kettőt összeadom, az ételt az inget, és akkor aludtam mondjuk 4-5 órát.
Bárhogy is nézzük, ez pozitív.
Igen, akkor átment. Szóval, hogy ezt így tudtam legitimálni a fejemben, és akkor eljött ez a pillanat, de előtte volt egy intőjel, amit még nem mentem, amire még igazából önfoglalkoztam, 2 pszichiáternél voltam, egymástól függetlenül, és mindenhol mondjuk, amit csináltam, annak a 10%-áról meséltem el, kb. Az elsőnél az történt, hogy egy szórakozás alkalmával az mentem magas sarkúba, mini bőrruhában, magas sarkúval, táskával a hónom alatt, és szaladtam fel az emeletre, lépcsőn, hiszen nem használjuk a liftet, az nem valid, és leestem. De nem emlékeztem rá teljes mértékben. Reggel, amikor felébredtem, kevés alvás után, akkor éreztem, hogy valami diszkomfort a hátam, meg stb. De úgy ment tovább az élet, toltam, és utána elutaztam egy céges útra Angliába, ahol volt egy olyan tükör a hotelben, amit nekem nem volt előtte, nincs otthon olyan teljes alakú föltől plafonig tartó tükör, ahol ez mondjuk 5 nappal később volt már, ahol megláttam a hátamat a tükörbe, egy erős fénybe, és kékzöld voltam csípőtől a nyakam tetejéig, és akkor arra jöttem rá, hogyha itt bármi bajom lett volna, ugye nem tudnék dolgozni, ha nem tudok dolgozni, akkor nem tudok megélni. Szóval, hogy ez nem oké. Akkor esett le, és én nem emlékeztem rá. Tehát éreztem, hogy fáj, de meg sem néztem, egyáltalán nem foglalkoztam vele, és ez nagyon szembesítő volt ez a pont, és aztán akkor értem időpontot, és ezt el is meséltem egy pszichiáternek, aki azt mondta, hogy nyugodtan menjek vissza a pszichológusomhoz, ez egy kontrollmánia, és nem csak egy helyen van a kontrollom, fent, hogy az étel, az ital, a szórakozás, a munka, az edzés, a mit tudom én, bármi, hanem mindenhonnan vissza kell vennem a kontrollba, és akkor hát jó, akkor értettem. Tehát akkor úgy ment tovább az élet, ez nem jött. Ezt hiába kapartam le, ezzel nem jutottam tovább, és akkor ezután, amikor eljött ez a sérülésem, akkor elmentem egy másik pszichiáterhez, és akkor ott már beszéltem erről is, hogy mik a gondolataim, meg hogy miket cselekszem, és ő azonnal segítő csoportot javasolt, és egy hét múlva ott voltam.
Én két, sok mindent felírtam a papíromra, te láthatod, köszönöm. Kettőt be is karikáztam, még jó egy 10 perccel ezelőtt írtam fel magamnak, hogy a kontrollról megkérdeznélek, és ez a másik, ez a mélypont, vagy pont, én most a mélypontot tettem hozzá, maradjunk csak a kontrollnál, amikor a lakáskultúrás pont említetted, annak örültem, mert akkor valaki a 90-es években is már ott volt, és akkor nem csak egyedül állok ezzel a dologgal, a korabeli magazin piacról vannak emlékei. Szóval azt mondtad a lakáskultúrás poénodnál, hogy bármikor beléphettek volna a lakásodba, mert ott patikára minden a helyén volt. Rálátsz, hogy erre a erős kontroll igényre, a dolgok kézben tartására, vagy a világ kézben tartására, vagy a körülmények és a környezet kézben kontrollálására, annak mi volt a funkciója a te életedben?
Elismerés begyűjtése. Bármit megtettem volna az elismerésért. Külső elismerésért.
És ez az elismerés deficitre is rálátsz?
Igen, abszolút. Hát az gyerekkoromban persze abszolút, amikor vita volt a szüleim között, vagy valami jót szerettem volna, úgy kitakarítottam. És akkor meglettem dicsérve. Tehát egy Woody Allent idézem, a szüleimnek két dologban voltak teljesen egyforma a véleményük, hogy a bizonyítványom szar, és Hitler egy geci. Szóval jó, valami ilyesmi volna, ne? De a takarítás az éje mindig winner. Tehát ez a békítés, takarítás, valamit csinálni, amiért megdicsérhetnek. És akkor ezt úgy elkezdtem magam is alkalmazni, hogy ha ezt látnám, valaki biztos megdicsérne.
És ez az elismerés igény, vágy, ezt úgy kell elképzelnem, hogy ez akkor soha nem is töltődik fel az aktív függőség időszakában.
Abszolút nem.
Aminek az a következő, hogy a kontroll csak erősödik? Kontroll a környezet felett és a dolgok fölött?
Hatványozódik abszolút, folyamatosan. Tehát minden most már úgy látom, talán ezt tudnám betenni ide, hogy elkezdtem segítő csoportba járni, és az étellel kapcsolatban kezdtem el ezt a küzdést első körben. Tehát úgy mentem, tehát közben még aktívan fogyasztottam alkoholt, ez azt jelenti, hogy nem ittam hétköznap, buliba ittam, gyakran jártam bulizni, ünnepeltem, tudtam, hogy mikor vannak azok az időpontok előttem, akkor majd kikapcsolunk, akkor majd nagyon kikapcsolunk, akkor úgy ki tudunk kapcsolni, hogyha reggel 7-kor érek haza is teljesen jó, mert ezt a napot utána arra csináltam meg, hogy üres legyen, és mindent megcsináltam a héten, szóval hogy megvoltak ezek a meneküléseim, tehát igazából az alkohol volt a töltényem mindenfajta rossz érzéshez. Úgy értem, hogy a depressziómnak a benzinje az az alkohol volt. Tehát egészen addig, amíg azt nem engedtem, mert tehát úgy jártam, úgy gondolkoztam, hogy a pia még belefér. És akkor egyszer ráláttam arra, hogy nem fér bele.
Mert itt áll össze akkor az önéletrajzod, amit megosztottál velünk, mert hogy azt mondod, hogy négy éve vagy a józanság munkában abban, ahol mi azt jelenti, hogy alkoholmentesen.
Igen.
És 7-8 éve kezdődik a reflexió, akkor a maradék három évben az evés az való fókuszálás, figyelem és viszonyod, ilyen értemben magadhoz való viszonyod változik, de az alkohol még a három évben benne van a rendszerben.
Benne, így van. Sőt, most, hogy, aktív szereplő.
Hogy itt mondtad, hogy a napodat hogy beosztottad, hogy ez egy nagyon gyakori, és szerintem ezzel talán segítünk annak, akit érintett is ebben a hallgatók körében, hogy amikor azt vesszük észre magunkon, és itt most nem mások nevében beszélek, hanem a nagy közösség általános mintázata tapasztalta, hogy valahogy és véletlenül a határidők, az időpontok, a napok tervezése úgy alakul, hogy az alkohol utáni nap mindig üres. És ugye nagyon könnyen ezt az ember az elhárító mechanizmusaiban úgy tekinti, mintha ez a világ legtenszesebb módja lenne, pedig ugye ott tudattalamban van egy tervezési folyamat, ami tudja, hogy az este, vagy az azt megelőző nap után másnap képtelen lesz a kontroll nélküli kényszeres fogyasztása okán másnap funkcionálított módon éljen. De ezt nagyon gyakran ugye aként érkezteti meg, hogy ez egyébként is így volt tervezve. Valójában már a szombaton ti napot már hétfőn így tervezi. És mint hogyha egy kicsit nagyon hasonlót írtál
igen,
volna le.
Igen, pontosan ez korrekt.
Másik pedig a pont, amit fölírtam a papíromra, de annyival egészítettem ki, hogy mély pont. A pont szót te használtad, de ez mély pont-e az a baleset, ami történt. Szokták mondani, ugye a mély pont egyike ilyen lehet, amiben egy olyan mondjuk egészségkárosodás jelen esetben ugye olyan zúzódásokról beszélünk, uh-huh. amelyek úgy megfordítják az embernek a saját létezéséhez, meg a saját életéhez és az értelmes életről való definícióit, és ez a mélypont, ez egy elrugaszkodási pont. Az volt ez? Ez a mélypont volt? Az evés tekintetében, hiszen még csak ott vagyunk, ha jól emlékszem.
Nem, sajnos, nem volt mélypont, mert ugye nagyon hamar felépültem, hanem annak a szembesítése aha. volt meg. Inkább ott láttam rá elsőre teljesen arra, hogy nem emlékeztem rá. Pedig biztos, hogy volt beugrott kép utána, hogy is lehetett, hogy mi történt. Ugye az, utána rájöttem, hogy mi történt, de nem emlékeztem sem. És elkezdtem nem figyelni magamat, hogy még ha kevesebb a mennyiség is van, egy pont, ahonnan már nem emlékszem rá. Fogalmam sincs. Tudom, hogy már 6-kor elkezdtük. 7-kor még visszanézem ugye a telómat másnak, mint idióta nyomom, kártya, költés, mik voltak. Teljes felfedezés van, mint Dóra. Ha elfedező, utána nézem az összes adatnak, és akkor látom, hogy ugye akkor még aktív voltam, meg ki mikor írtam, és nem emlékszem. Tehát, hogy egyre tisztább volt az a kép, hogy bármi is történik, nem éri meg, hiszen nem marad meg az emlék.
De azt mondod, hogy bocsánat, nem is tudom, hogy igen. miért hoztam be az evés kontextusát ez a jelenethez, de ez még azt mondod, hogy ez még nem a mély pont, hanem ez csak egy ilyen megérkeztetése a problémának, hogy valahogy elgondolkoztatott, hogy valami bevésődött ott? Vagy most így visszanézve?
Igen, ez egy ablak volt, ami kinyílt rám.
És kinéztél rá? Az ablakon?
És az ablak már lehet, hogy régóta ott volt, de ott manuálisan felhúztam a redőnyt, és ez nagyon nagy szembesítés volt.
Mi történik a e között és a végső döntés között? Tehát a 4 év és a baleset szerűség, vagy baleset között.
Ott már ráfordultam az útra, tehát ugye az étkezéssel kapcsolatban már jártam akkor önsegítő közösségben, és ugye sokat beszéltek, már sokat hallottam, sok történetet hallottam, és mind nagyon-nagyon hasonló volt az enyémhez, más szereplőkkel, más időpontban, más szerekkel, de hát ott az első pillanattól úgy éreztem, hogy otthon vagyok, társaikra lelnek, és ugye sokat beszéltek arról, hogy tehát nem én vagyok a világ közepe, nem rólam szól, nem én intézem a dolgokat, nem én vagyok a rendező, és ezek ugye szépen lassan elkezdtek belém ivódni, tehát a gondolkozásom részét, úgyhogy az első pillanattól sem volt már ez idegen, szóval sem rémisztő nem volt nekem, otthon éreztem magam, soha nem volt ilyen elfogadás körülöttem, bírálatmentes lét, ezt így nagyon-nagyon élveztem.
Azt mondtad, hogy nem én vagyok a közepe. Ez elsőre ilyen önkritikus mondatnak tetszik, tűnik nekem, de hogy ebben nincs valami hogy is mondjam, átölelhető is ebben az érzésben, tehát, hogy az ember nem akar talán, és most nem a nevedben szeretnék beszélni, meg nem is tudnék, hogy beszélek a sajátomében akkor, talán így egyszerűbb, hogy nem akarunk a világ, nem akartam a világ közepe lenni, hiszen én is egy saját élményes felépülő vagyok, és a litológiai konzultáns saját élményes vagyok, nem akartam én sem a világ közepe lenni, de nem tudtam ilyen csak önmagában jónak lenni. És akkor ez meghív destrukciókat. Ez az én megélésem ehhez a mondathoz, és mi a te megélésed?
Én a másik oldalát érzem most így ebből a távlatból, hogy egyszerűen az a jó és a szeretet beáramlott a bőrömön keresztül. Tehát elkezdtem, ugye foglalkoztam vele, amit ajánlottak, megcsináltam, úgy éreztem, hogy nincs vesztenivalóm, meg láttam rá jó példákat, jó szöveget, megérintett. Egyszerűen lelkemhez szóltak, és érdek nélkül, nekem ez nagyon furcsa volt, ez a világ, ez érdek nélküliség, ingyen, szóval, hogy ezt én nem is tudtam, és láttam, hogy működik rendszeresen, egyre jobban ráláttam, egyre tágult benne a tudásom, és sokat emlegettek egy nálunk hatalmasabb erőt, és én nekem nem volt, tehát ugye egyszerűen ráláttam arra, és nyilván a pszichológusom is vitt ebben az irányban a tolerancia, hogy a hit fele, tehát egyszerűen reménytelennek láttam az életet teljes, a sajátomat, bocsánat, nem is terjeszteném ki, tehát hogy nem láttam, egyszerűen csak matekba tudtam lehozni, 10-ből 10-szer nem sikerült, akkor 11-szer sem fog sikerülni, és ez biztos. Szóval, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy nincs hitem, nincs bennem remény, nem tudok mit megfog, nem tudok kapaszkodni, csak a múltban tudok matekolni, és hogy ez nem segít, azt is megláttam. Tehát valahogy ez így egyszerre ért össze, hogy rá kell bíznom magam, akár tetszik, akár nem, vagy bárhogy is nevezzük valami másra, ami nem én vagyok, hagyjam a dolgokat, most nagyon megy ez a leddem, hagyd őket, csak hagyd kifejezést, tehát, hogy nem én vagyok, bárki a felelősséget vállaltam. Tehát ha nem ismertem, akkor is leváltam a felelősséget érte, tehát, hogy többször volt én életemben, hogy valakiről, akár munkám során, vagy a gyakorlataim során valakiről mondtak valamit, hogy az biztos én voltam. Szóval ott sem voltam, de akkor is én voltam. Tehát nem lehetett más a rossz.
Tehát arra gondoltál, hogy
Mert tudtam, hogy
biztos, hogy te.
Biztos, hogy én voltam, és akkor kiderült, hogy nem is voltam ott se.
Mész az utcán, két ember súdolozik, biztos, hogy rólad beszél.
Az, hogy az milyen rossz, azt hallottad már?
Én csak ilyen embereket láttam egy időben az utcán. Azt mondtad, hogy otthonra találtál, és mit jelent neked az otthon? Milyen, amikor otthonra találsz?
Hát ilyenre még sose találtam. Ilyenre még csak az irodalomban olvastam hasonló élményekről. Olyan elfogadó, megtartó közösségre, akik szándéktalanul és érdek nélkül velem vannak, csak úgy. A jóért, az egymás segítéséért megértik, amit mondok. Akár egy szóból, egy tekintetből, egy-egy mondatból. Én is nagyon sok ilyen kezdő mondatot kaptam az elején, amikor elkezdtem ide járni, és nagyon mély élményeket, amit még sose tapasztaltam. Tehát ez az érdek nélküliség, ez nem volt az életemben soha előtte. És nagyon tetszett.
Ezt szeretnék kapcsolódni. Kétszer mondtad, a számokban vagy jó, a számok oldaláról nézed a dolgot, a matekolás szót is talán kétszer használtad, és hogy a számok, azok számomra, azok ugye kemény tények. Azokhoz úgy nehéz hozzáférni, hogy mi van mögötte. Neked, aki magára a múltbéli működésére kétszer és a számok nyelvén élő gondolkodó emberként írta le magát, mennyire volt nehéz hozzáférni a számok mögötti érdekességre, tehát az érzésekhez?
Az jutott eszembe rögtön, amikor elkezdted mondani, hogy a számoknak nincs lelke.
Aha.
És ez nagyon jellemző volt rám. Tehát kétfajta gondolkodásom volt, vagy valami fehér, vagy valami fekete. Tehát ebbe a kettőbe tudtam besorolni, akit szerettem, nagyon szerettem, bárki, meghalunk, megyünk csatába, 300-ba benne vagyok, és akit nem, az meg, hát kész, mások kapva.
Szemben előjön az utca.
Semmi, hát sőt, már meg volt alsó helyen, szóval csak időkérdésem volt, hogy bekerül, és akkor elkezdtem az egyetemen egy képzést, ami a mentál higiéné alatt van, és akkor ugye nagyon, tehát elkezdtem, nem is értem, hogy miért vettek fel, szóval, hogy így néha azon gondolkozom, hogy kell egy tégla, akit így lehet törni, vagy akin gyakorolni, és az én voltam, és akkor az érzések listájával, még most is nézem, van a telómon egy oldal mindig, ugye meg kellett néznem, hogy hogy érzem magam, meg kellett fogalmazzam az érzéseket, és ugye nem tudtam, tehát ugye egyet sem tudtam megmondani, és utána elkezdtem ezen, meg kellett keresnem minden nap ezeket az érzéseket, és ez nagyon tetszett, hogy úristen, hát én így érzem magam, hát ez ilyen van, hát ez nem kell, hogy ez már anyagin, hogy ezzel szembesüljek, nem kell kihelyezkednem, hanem így elkezdtem az érzéseket megtanulni a szavakat, És ez most nagyon tetszett, hogy a világ sokszínű, mondom ma már, és akkor én is tudok egy szín lenni belőle, de 40 évig nyomtam egy fekete-fehér.
Ez az érzésekhez való kapcsolódás, ami az elején nehézséget okozott, már a felépülésben indul el, ha jól értem, ugye? Tehát, hogy amikor cselekvésileg is nyílik a horizont, akkor vagy az érzések szeretnének jönni, nevet kapni, és arcot, aki te
vagy. Igen, abszolút. Igen. Az jutott még most eszembe, hogy amikor ez 2020-ban, tehát hogy COVID mennyi minden történt, és hogy nekem az egyik legjobb évem volt ever, ez a sok minden változás onnan indult el, és az érzések megfogalmazása, kimondása, hogy ezeket gyakorolni, becsoportosítani, az, hogy a mi nem érzés, hát ez például az egy legalább akkora journey volt, mint az, hogy mi az a mi érzés, tehát hogy mindennel megpróbálkoztam, hogy a nem érzések terén ezt behozni.
Említetted, szóba hoztad, illusztráltad a gyermekkor kérdését. Számodra ez a változás, a felépülő szót használtad, az a felépülés az együtt járt a múlt újra gondolásával is, és aztán akkor, ha igen, akkor hogy látod ma azt a kis Annát, aki, vagy kisebb Annát, aki abból a családból indul?
Annaként megvannak így ilyen beérett időpontok kb., hogy mikor mi történt, és ezeket ugye felülvizsgálom, de leginkább a saját gyermekem korával, tehát ő hozzá tudom kötni azt, hogy ebben az időben én kb. Mit csináltam. Tehát ahogy jöttek ezek, kifutottak belőlem azok a szavak, gyerek nevelésnél ezt a szót nem szeretem egyébként, amiket nem az enyémek, de nagyon sok ilyen mozdulat volt, agresszió, büntetés, de közben meg ugye nem akartam, tehát ott helyben szublimáltam volna a legszívesebben, de nem tudtam, hogy mi a jó, amit csinálni kell. És azt viszont addigra már voltam annyira érett, és láttam annyit a világból, hogy tudtam, hogy segítséget kell kérni, muszáj segítséget kérni, mert így nem maradhat. Tehát az sokat jártam úgy gyerekpszichológushoz, hogy a gyerek nem, hanem hogy elmondtam, hogy hogy érzem magam, ő segített ebbe levinni, megoldani benne ez, kinek a szava, kinek a kiár mögöttem, oké, hogy verekedés volt, mi hogy kerültem én gyerekkoromban verekedésekbe. Ez nem tudtam, hogy esetleg azért, mert én is megrészesebb voltam, és akkor nekem ez egy megoldó kulcs volt, de a jó megoldásokat meg nem láttam. Tehát nem tudtam, hogy hova kell fordulni, és ezért volt annyira önmegsemmisítő ez az egész, és fordultam magam ellen, mert nem volt hova ásnom ahhoz, hogy azon kívül, hogy ott vagyok, jelen vagyok, tehát senki nem mondhatja, hogy nem vagyok ott, hiszen ott vagyok, de kapcsolódni nem lehet hozzám, segíteni nem tudok. Hát az együttérzés, hát az nem is létező, nem volt kifejezésben meg nekem.
Tehát a gyerekedhez való kapcsolódás, és a gyereked aktuális megélései, nehézségei, vagy éppenségek, könnyűségei, azok fényt adnak a te korabeli nehézségeidre, kihívásaidra, vagy ami jó lett volna?
Igen. A büntetés ugye az egy nagyon, azt már tudtam nagyon, hogy nem oké. Tehát szerencsére már annyi sok példát hallottam róla addigra, hogy hogyan ne, meg ez a nevelés, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem az a lényeg, hogy mit csinálsz. És ide visszacsévélek, mert ezt szeretném azért elmondani, mert ez nekem nagyon sokat segített a hitnek a kérdése, tehát hogy hol van hit? Hát azt én nem tudtam, hogy hol van hit, de azt tudtam, hogy a templomba, aki hisz, az a templomba kell menjen. És akkor hát, tehát ez lehetetlen, ez lehetetlen, akkor be kell menni a templomba, jó. És akkor elkezdtem templomba járni, de hát azt nem tudtam elképzelni, hogy magyarul, majd mondja, hogy dicsőség, meg izé, halleluja, meg mit tudom én. És akkor elkezdtem angol misére járni, abba bízva, hogy úgyse értem. És tényleg így volt, tehát a nagy részét nem értettem. Tehát az első rendszeresen látogatott miséim azok, ugye, hogy mi történik ott, tehát hogy ez így, nekem ez nem volt meg egyáltalán. Tehát, hogy például évekkel később jöttem rá, hogy minden templomban ugyanazt a szöveget mondják ugyanaznap, mert hogy az egy liturgiádat, ki a franc megyék kétszer egy templomban egy nap, tehát én azt nem tudtam. Úgy meglepődtem, hogy már nem kiestem a székből, szóval egy csomó ilyen jó
élmény. A templomról változik a tracklist, ugye?
Igen, és akkor utána elkezdett ezt foglalkoztatni. Tehát először ugyanígy csináltam a józanság felépülésemet, és hát tudtam, mikor utoljára ittam, hogy ma iszom utoljára, születésnapi, saját születésnapom ünnepségének a sorozata volt, és tudtam, hogy szerdán ezekkel ünneplem, csütörtökön ezekkel, pénteken ezekkel, és még szombaton volt oda szervezve vacsora. Ezt most még tudtam, hogy nem tudom lehúzni józanul, de utána majd el tudok vonulni benne. Tehát, hogy ott kiírom magam előtt, az a társaságomnak nem lesz feltűnő, eltűnhet valaki két hétre, egy hónapra, nyáron, nyaral, stb. Nem olyan intenzív az élet. Tehát, hogy ez egy tervezet volt, én tudtam, hogy akkor iszom utoljára. Ugyanígy volt és most nem az, hogy vallás, vagy így a hit, vagy erre egyáltalán, hogy mit csinálnak ezek az emberekben, mit csinálnak ott, miért mennek oda, mi jót nekik. És arra láttam rá legelőször, hogy hát ez biztos nem árt senkinek. Tehát, hogy ezzel, hogyha én itt bemegyek, és kimegyek, és végigülök, ez egyetlen dolog az életemben, amikor nem ártok. Biztosan. És ez nagyon jó volt, egyetlen egy ilyen dolgot, mert akár, hogy megyek az utcán, dolgozom, abban vannak sérülések, szálkák, bármi is történhet, egy beszólás, egy akarat, egy érvényesítés, egy valakinek rosszul esik, akár egy nézés, vagy egy de ott nincs ilyen.
Először angolul hallgattod az istentiszteleteket, és nagyon megütötte a fülemet, amikor mondtad, hogy hát nem tudom elképzelni, hogy a dicsértessék és így magyarul, akkor mi az, amit nem tudsz elképzelni akkor, amikor valaki azt mondja, hogy dicsértessék, vagy az Úrral, vagy Istennel?
Nem értem, hogy mit jelent, mire gondol ő. Aha. Közben. Ez nem egy szám, hogy akkor 8, 8, 16, és akkor az gyököt is tudunk meg, stb. Belőle, hanem hogy ott mi történik, mi az, amiért ennyire ellenséges voltam eddig ezzel.
És most mi történik? És most mit gondolsz, hogy mi történik?
Van egy ilyen, most csak magamra tudok már elmondani, hogy mi történik. Most van bennem egy olyan hit, egyrészt, hogy ez nem én vagyok itt a rendező, és azért a világ nem rólam szól. Ezt teljesen biztosan tudom. És hogy adni az, hogyha sikerül adni bárkinek is egy cseppnyi együttérzést, vagy biztonságérzetet akár nyújtani, akár a körülöttem lévőknek, vagy kiszámíthatóságot, vagy elfogadást azzal, hogy ha elmondják, én nem fogok ítélkezni például, vagy ugyanígy örülök, hogyha felettem nem ítélnek, az mindegy felettem álló gondolkodás tulajdonképpen, most azt tudom mondani, egy mindegy formák vagyunk, szóval ez is például nekem nagyon nagy nehézség volt meglátni azt, hogy más emberek máshogy gondolkodhatnak, más eredményre juthatnak, és azok is.
És el tudod fogadni ezt?
És abszolút el tudom fogadni most már, és nekem ebben az segített látni ezt a hatalmas közösséget, aki valamilyen vagy valláshoz, vagy szervezethez csatlakozik, vagy egy gondolkodásmódhoz csatlakozik, ami azt jelenti, hogy szeressük egymást, legyünk békében, amit tud, ne ártsunk másnak már, csak ez a mondat, hogy úgy érvényesítsem azt, amit én szeretnék, hogy ne ártsak másnak.
És megkívánok egy gondolkodásba, hogy mit gondolsz, hogy arról a mondatról neked mit mond, vagy hogy tudsz-e ezzel, akarsz ezzel jönni, hogy az Isten, az Isten hit, az Istennel járás, a hit, az segít elfogadni a tökéletlenséget, és az embernek a saját maga tökéletlenségét.
Jártam egy kicsit teológiára, mert ugye nem értettem, hogy miről van szó rendszeresen, és akkor...
Gyorsan beiratkozol a teológiára.
Hát volt ilyen szabad egyetem, és akkor ezt a lehetőséget használtam, hogy vallás összehasonlítás, hogy ki minden népnek van egy meséje tulajdonképpen. Én ezt így hívom, hogy mindenkinek van egy, vagy a kulturális környezetének van egy meséje, a nap, az istenek, a földanya, mindben ugyanazt látom, és ezt lovagolom meg, ez a Manaki úgy hívja az univerzumnak az ereje. Tehát, hogy én egy csepp vagyok a tengerben.
Mind egy fontos csepp.
Nem adnék címkét, hogy milyen fajta csepp. Nem gondolom, hogy egy fontos csepp én lennék magamról semmiképpen, hogy ennyi az én értékítéletem, az nem számít. Ki kérdezett? Ez is sokszor eszembe jut, hogy azt tanultam meg azt a mondatot, hogy mielőtt kimondanám, vagy átgondolnám, és persze nem így tudok élni, szóval hogy sokszor kapom azon magam, hogy fuck, ma megint itt érkeztem, ma megint bírónő ügyész voltam, vagy ügyvéd, ugye, mert most már védelmet is vállalok, hogy van-e benne szeretet, amikor megszólalok. Hogy a csend, hogy minek véleményezek, ki kérdezett? Nem kell a véleményem.
Akkor visszajöttél ahhoz a mondathoz, vagy én szeretném, hogyha visszatérnék oda, hogy meg lehet szólalni, hogy a gyógyulás, a felépülés az adja annak a lehetőségét, hogy az ember megszólalhat, csak tudja, hogy ez a megszólalás ez most nem volt indokolt, és hogyha megszólal, azért nem kell magát bántania, haraggal lenni, hanem csak megkérdezi magától, hogy miért is volt ez a mondat.
Igen, a tökéletlenség. Igen, arra a szóra az
örülök, hogy de nekem kellett a saját mondatomat kimondani.
Arra belájkolom
azt. A fontos csepp alatt azt értettem, hogy nem fontosabb, mint más, hanem hogy mindenki önértéken értékes. Tehát, hogy mindenki valamit hozzátesz a társadalomhoz, a közösségéhez, a családjához, ahhoz a történethez, ami előtte volt, meg ami utána van. És ez a fontosság, az csak abból fakad, hogy ő van. És hogy valamit hozzátesz, és hogy eznek nincsen értéke, száma, definícia, mennyisége, csak hogy hozzátesz. Bulizás, és egy kicsit visszamegyünk az éjszakába most, a spiritualitásból az éjszakába. Bulizás, intenzív társas élet, és egyszer csak te hozol egy egzisztenciális döntést, hogyan érinti ez a szociális hálódat? Hogyan érinti ez a kapcsolataidat?
Mert van bennem egy nagy csóhaj késjött, mert emiatt van egy folyamatos szomorúság bennem, mert nagyon élem ezt a veszteséget, holott én indukáltam és kezdeményeztem, és meg tudom állapítani magamról már, hogy én nem tudom kapcsolódni, és nem is akarok kapcsolódni egy csomó helyzethez, tehát hogy nagyon megváltozott az érdeklődésem ennek okán, a kapcsolódásaim is. És hát nagyjából 90%-át elvesztettem ilyen-olyan módon. Eltávolodtam, kiléptem, valahol sikerült megbeszélni, valahol elvágólag. És egy nagyon egyszerű példát hozok erre. Akit szeretek, azt nem tudom nézni, hogy csinálja. Tehát nem tudok leülni egy asztalhoz. Ha csak nincs kényszer, vagy egy olyan munkahelyzet, akkor viszont nagyon hamar távozom belőle. Nem tudnám megnézni, ahogy megiszol valamit. Azt is nehezen nézem meg, ahogy dohányoznak. Nagyon nehezen. Tehát, hogy fáj, fizikálisan érzem ezt a fájdalmat, hogy szerintem maga ellen tesz ilyenkor, és ahelyett, hogy én meg őt kényeztetném, hiszen szeretem, tehát nagyon örülnék látni, ahogy virágzik, és sokszínű, és locsolja magát, és táplálja magát, lelkét, testét, tök mindegy, mivel, mert azt gondolom, hogy ezek a szerek fájdalomcsillapítók, tehát akkor neki valami fáj, és akkor én ezt látom. És az, akkor ugye nem beszélünk róla, mert ő éppen a fájdalomcsillapítóján van. Tehát nem akar beszélni.
4 éve folytatod a józanság munkádat, és folyamatos szomorúságot említettél. Tehát ez a 4 év az elveszített, elgyászolt, el nem gyászolt, vagy egyáltalán nem is kell semmiféle jelzőt nekem mondani, majd te teszel, ha akarsz. Kapcsolatok esetében ez a folyamatos szomorúság, ez minek szól? Ez a szomorúság mögött mi van?
Gyászolom azt, amit 38 évig hittem, hogy jó lehetne. Tehát, hogy azt az ideát, hogy milyen az élet, hogy hangos, hogy ünneplés van, hogy szülinapi zsúrok vannak, és pezsgő van, és torta van, és összegyűlünk, és csak úgy mulatunk. Hogy ennek azért volt egy ilyen romantikus bája bennem, amiben egyáltalán nem hiszek már, hogy valahogy így volt. és ezzel kapcsolatban, és ez így kapcsolódtam értékes emberekhez, akivel éjszakákat beszélgettem át, és kötődtem hozzájuk, és jól éreztük magunkat. Másodpercre nem emlékszem belőle, tehát, hogy és ezeket bánom is, és haragos is, és indulatos is leszek miatta, és nem csak magam miatt, hanem ő miatta is, szóval, hogy ilyen, ez ilyen nagyon komplex bennem, hogy a szerb tanárom tanította egyszerre, csak menj bele, mint kiskutya az ugatásba. Szóval ez a gördülékenység, hiszen látom őket, vágyom, van bennem egy, ami megmaradt ez a vágyás, semmit nem teszek ezért, sőt, ellene teszek egy csomó mindent, hogy ez ne legyen, de ez olyan, mint egy szép ékszer, egyszerűen csak ránézek, és csillogása oda vonza a tekintetemet, szóval, hogy így van bennem egy vágy rá, van bennem egy vágy a magyar népmességben, hogy akkor most már jöjjön a tü-tü-tü-rü-rü a végén, és akkor királynő meg a királyfi menjen az úton egybe, egymás mellett, még meg nem hal. És akkor, szóval ezek így zsigerileg jönnek még, holott már nem hiszek ebbe, tehát hogy se a miben.
A kapcsolódásban nem hiszel? Mert amiért, amit mondtál, a korábban
a boldogság nem ez a boldogság.
Aha.
Nem ez a boldogság, hogy akkor de minden megvan, pipa, megvan, van egy lakásod, van egy autód, van egy nyaralód, láttad az összes nagyvárost, és akkor és csillog a gyűrű a kezelen. Szóval ebből nekem a nullás a boldogság szint, amit másik oldalon meg tudok jelölni ma már, amit élek, az itt nincs közös halmaz. És egyébként meg kurvára szeretem a közös halmazokat, mert ebbe hiszek, és a saját életem meg nagyon elvágólag más mellett.
Megengeded, hogy egy saját élményt megosszak. Hogyha azt mondtad rá, hogy nem, akkor kivágtuk volna, és akkor mentük volna tovább.
Yes.
Nekem nagyon sokszor eszembe jut, van egy jellemző kocsva, régiesen talán presszónak mondanák, és minőségem is egy presszóhoz hasonlít, amire nagyon gyakran visszaemlékezek, ahol én délutánokat töltöttem el, mindig volt nálam könyv vagy újság, elhárító mechanizmus, hogy én valójában én olvasok, nincs semmi látnivaló, csak közben megiszom, ami a pultban van. És amikor visszagondolok ezekre az egyedülülésekre, ezek nem egy könnyen látható helyen vannak, tehát az a Hungária körültől egy kicsit kijebb, arra pontosan tudtam, hogy arra nem járnak azok, akikkel én szoktam érintkezni, akkor én visszanézek arra az ember, aki ott iszik, ez már bőven 30 fölött van, de még 40-en innen, akkor én, mikor magamat látom, akkor egy ilyen kisgyereket látok, aki ott ül annál az asztalnál, és akkor üvegek vannak, vagy korsó van aktuálisan, és a gyerek, minthogyha egy kicsit inna. Miért jutott ez eszembe? Mert amikor így mondod, hogy visszanézel, hogy mi nem az élet, vagy mi nem a kapcsolódás, és hogy van ez a szomorúság az a kapcsolatban, amiket elveszítettél, akkor valójában hogyan kapcsolsz ahhoz, vagy kapcsolsz-e ahhoz, aki akkor voltál? Tehát, hogy ez a szomorúság, ez mennyiben szól annak, hogy segítségre volt szükséged valójában? Uh-huh. És jó lett volna, hogyha valaki megkérdezi, hogy tudok-e valamivel segíteni.
Ez most nagyon vagyok akkor tínédzser élemben. Nekem az apámnak voltak szerhasználati problémái, és gyakran agresszióban futott bele, leggyakrabban, legalábbis erre emlékszem nyilván azokra a boldog pillanatokra, ez így nincs meg, és tínédzserként van ilyen pillanatom, nagyon sok, tehát ugyanez az érzéshez tudok visszamenni, már mindent tudok csinálni, tehát ilyen 16 körül vagyok, hallom, hogy jön haza, hallom, hogy csoszog, fog, mindjárt kinyitja az ajtót, de hogy mi van az ajtó mögött, azt még nem tudom. És várom, hogy mi az az első pillanat, az a szorongás, az a, hogy most itt megküzdés lesz, hogy milyen szinten, vagy csak végig egy a lakáson lefekszik, vagy még kimegy a konyhába egy órát, kajál, és utána fekszik le, vagy bejön, és meg fogja kérdezni, hogy mi volt a nyelvtan házi feladattal. És az a legdurvább, ugye, hát a nyelvtan az over, tehát az a semmi jó nem lehet a nyelvtanházi feladatommal, tehát ez az egy biztos pont, és akkor az még egy óra, két óra üvöltözés, stb. Tehát amikor már tudtam, hogy ez a pillanathoz nagyon sokáig visszarepültem, hogy ez a fajta szorongás, ami itt van fenn a gyomromban, tapintani is tudom most is, ez az az érzés, ami a tinédzsert tudja, és hogy ma már ez nincs, ugye, tehát ez nem egy élő fenyegetettség, és mégis nagyon sokáig nem tudtam ettől eltávolodni, ettől az élménytől, hogy ki vagyok most, amikor ez a szorongás van, hogy minden meg van csinálva, minden kész van, itt az éjszaka, most kéne aludnom, és nem tudom, hogy mi ez a szorongás bennem, a mi fog történni, mi lehet még ennél rosszabb, hova fog ezt tartani, hiszen az ő szerhasználata is eszkalálódott folyamatosan, tehát nem volt olyan rossz az elején, mint a végén, és ahogy nőttem, ez nem segített. Tehát, hogy babaként vagy kicsiként még volt, hogy ha én mentem oda, először is miért voltam odaengedve? Miért voltam egyedül hagyva a szituációba? Mikor hagynám én a gyerekemet egy ilyen helyzetben, hogy például úszni jártam, és hát három formában, tehát ugye, ha nem a legjobbodat úsztad meg, amit ugye eddig egyszer csinált, akkor tuti büntetés volt, tehát 100 guggolás. Taxival kellett haza mennem, tehát hogy nem tudtam már menni utána. És érdekes, hogy ezeket a testi pályadalmakat teljesen máshogy élem meg. A kérdés csak az, hogy ez hogy tehetnék meg velem? Hol voltak a szüleim ebben az időpontban, amikor ezek történtek, vagy miért nem kérdezték meg, hogy mi volt, vagy tudtam, hogy esetleg lehet, hogy megkérdezték, hogy mi volt, nem emlékszem, de nem mondhattam el. Tehát, hogy nem érezhettem, nem beszélhettem, és nem bízhattam. Ez volt a három alapüzenet, amit lementettem.
Jól értettelek, hogy amikor visszanézel arra a 30-as nőre, aki nyomja a péntek és a szombat estét, akkor az a kislány jut eszedbe, aki az a kislány jön be és ül le melléd, aki várja haza az apját, vagy nem is várja, vagy nem is várja.
Nem várja, az várja, hogy az ajtó ki fog nyílni.
Aki nem tudja, hogy mi lesz. Tehát az a kiszámíthatatlansága, a bizonytalanság, a félelem. A
rettegés, pure rettegés, teljesen. És ugyanez az érzés jött be, hogy mit fog hozni az este, biztos, hogy nem fog jót hozni, hogy azt tuti. Bármi is, nem tudok elég jó lenni. Nem lesz elismerés a végén, nem lesz, ha ezt magamnak nem adom meg most, mert ezt teszem hozzá. Tehát, hogy egyrészt ugye nem kell indulni versenybe, ez nem egy verseny, ez nagyon fontos, hogy nem a versenygő típus voltam, akkor sem nem volt kérő startba, az meg akkor is megkerestem, hogy merre lehetne menni, de nagyon nagy erővel, hogy ez nem verseny. Senki nem mér össze, nem kell bírálni, nem kell lebírálni, nem kell megkritizálni, nem is kell egy kommentet sem hozzátenni a mellettem történő eseményekre, és a sajátomra sem nem biztosan kell, hanem aktívan, nem reaktívan, hanem aktívan kell.
Ugye gyakran előfordul, szokták ide érkeztetni ez a nagyon kíméletlen kritika a környezettel kapcsolatban.
Jeles.
Hogy az a nagyfokú énben lévő bizonytalanság saját magával kapcsolatban, az nagyon gyakran, vagy szigor saját magával kapcsolatban, abszolútizált elvárása magával kapcsolatban, az érkezik meg a környezet felé is. Te tudsz ezzel a bölcsőben ringatozni?
Abszolút, igen. Volt olyan komment, amit kaptam még már felnőttként, hogy a háborús közvetítőnek kéne mennem. Tehát a teljes érzelemmentesen írtam le a legrosszabb dolgokat is, amik történtek. Nagyon cizelláltan, tehát tűpontos fogalmazással, teljes érzelem nélkül, anélkül, hogy látszott volna rajtam, hogy az egésznek a szemtanúja voltam. Ez leginkább a saját életemre volt jellemző. Tehát, hogy mi történtek, hogy volt verekedések, hogy hogyan választottam 15 évesen párt. Minek kell nekem párt választani 15 évesen? Minek? Akivel én utána nekem folyamatos férfi védelem alatt álltam 39 éves koromig. Folyamatosan, megszakítás nélkül. Fizikailag is, olyan, aki tudtam is ebben partnerként kezelni, most kell a segítséged. Vannak ilyen pillanatok, hogy megkértem azt a társamat, hogy kísérjen haza, és ugye 4 és 6 között maradjon ott velem, aki barátom is volt egyébként. Tehát mondjuk valahol volt a boyfriend barát, és akkor megkértem egy másik férfit, a fiút, akkor még csak, hogy hát most ez a hét, ez ilyen rizikósnak néz ki, mert ilyen időszakokat éltünk, akkor megkértem, hogy jöjjön, és nem értem.
Ki élt olyan időszakot?
Apám ért ilyen időszakot.
Tehát vajon az otthonira kerested a védettséget.
Igen.
magasan funkcionálóként beszélgettünk az elején, hogy két magasan funkcionáló ül egymással szemben. Neked az, hogy nő vagy, és felépülő függő nő, ennek az elbeszélhetősége, ennek az elbeszélése, kikre tartozik ez, kikre nem tartozik ez? Könnyű erről beszélni? Akarsz? Szoktál erről beszélni? Neked mi a saját döntésed magadról ebben a kérdésben?
Óvatosan adagolom magamat, már nem dobom mindenki rá az új ismerősök között, vagy új közösségekben, ami nem a függőséggel kapcsolatos közösségem, hogy mi a látásom. De hát ők, akik újként ismernek meg, már egy olyan képet láttam, és hiába mondom, hogy én 15 évig dohányoztam, ahhoz már nagyon öregnek kell legyen valaki, hogy azt lássa. Vagy van egy csomó új ismerősöm, aki még soha nem látott inni, és már nem is fog, hanem azt látja, hogy bringával járok, hogy meditálok, hogy jogázom, hogy sokat vagyok csendben, nem probléma az üres naptár például. Az erdővel való csatlakozásom az egyik legfontosabb energia begyűjtő forrásom, szóval ezek itt már nem kell ezt előadnom, vagy bemutatnom ezt az oldalamat, ez így van, tehát hogy ez a jelen, és ahol meg ott meghúztam a határokat, tehát hogy el kellett minden barátságba, kapcsolatba olyan helyre mennem, hogy akár egy céges buliba, mert nem is megyek el. Biztosan nem tudok. Hozzáadni nem tudok, elvenni meg nem szeretnék. Nem azért, mert én nem fogom tudni ezt, nem fogok tudni kapcsolódni, nem leszek fizikai galagot leszek, de nem tudok hozzáadni, akkor meg szerintem nincs rám szükség. Ez jut eszembe erről most, hogy amit mondasz. És még egy most így beugrott, hogy amikor megismerek valakit, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy ígyunk egy pohár bort. És akkor ilyen nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit kell mondani.
Ha megismerek valakit, az egy pár kapcsolati helyzetet jelent, vagy ismerkedés. Vagy egy barátitás, vagy baráti, két ember találkozása.
Igen, inkább az, hogy iszunk egy limonádét, vagy inkább az ér előtt van, vagy eszünk valamit, vagy sétálunk, az sokkal elfogadottabb, hogy úgy mondjam. De mondjuk egy esti helyzetben, vagy egy ismerkedésben nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit kell azzal kapcsolatban mondani, amikor mondják, hogy ígyunk egy pohár bort. Mert most így régen pacekban ezt mondtam volna, hogy nem, és nem is nézem meg, ahogy iszod. Tehát, hogy ez egy ilyen no volt.
Felálltál volna?
Hát nem, hát hogy így rögtön így behoztam volna a határa, mert már annyira kiborító volt volna, most meg azt mondom, hogy nem is biztos, hogy ez most egy kérdés volt vajon, hogy most kérdezett valamit, mert megkérdezik, hogy mihez van kedvem, vagy hol érezném jól magam, akkor el tudom mondani, hogy mihez van kedvem, vagy hogy ha azt mondják, hogy van kedved este meginni egy bort, akkor ezt tudom mondani, hogy én nem iszom. Anélkül, hogy hozzátenném a véleményem, az, hogy én miért nem iszom, hogy ennek mi a sztoria, és...
Tudod, hogy most azt fogják megkérdezni a hallgatók egy része, hogy mit kezdjek azzal a helyzettel, amikor visszakérdeznek, hogy na de miért nem iszol?
Így döntöttem. Uh-huh. Imádom, nagyon izgalmas a józanság, és most ezt élem.
És hogyha valaki ugye ilyenkor még mindig turkál, persze, csak most...
Ez nulla kérdés tovább volt az életemben.
Tovább akarném én, hogyha valaki ugye mindig kérdezősködik, hogy de hát miért nem, ugye nagyon gyakran akkor azt a hallgatók, az érintett hallgatók kedvéért mondom, hogy azok a kérdések már nem az ő kérdései, ugye? Tehát amikor valamit nagyon akkor meg akarok tudni a másikból, akkor egy ponton túl ez a kíváncsiság, ez olyan, mint lehet, mint az elismerés vágyból fakadó kontroll.
Saját validálja.
Például. És neked az, hogy felépülő függő, vagy ez egy pozitív identitás?
Ezt azoknak tudom elmondani, akik értik, hogy miről van szó. Tehát, hogy másnak nem jelent semmit se az egyén. Tehát, hogy tényleg már próbáltam elmondani, és hogy láttam, hogy ez nem lesz meg. Tehát, hogy már más. Nem szoktak ilyeneket kérdezni, vagy nem így telik egy beszélgetés, hogy inkább valami mentén beszélünk, és akkor arról abba mélyedünk el, de hogyha valaki megkérdezi, akkor nagyon pacekban meg szoktam mondani, én már megittam sokkal többet, mint ebbe az életbe kellett volna, és bánó is. És akkor erre így...
És nem bánod a döntést, ami utána jön.
És erre az annyira dermesztően pontos egyébként, hogy úgy mondjam, hogy erre nem nagyon szokott jönni.
Igen.
Sőt, van, aki azt mondja, hogy gondoltam.
A karácsonyi külön kiadásukban arról beszélgettünk, hogy a céges bulikban a jóval nehezebb vagy kihívásokba ütközhet akár enyhe, akár súlyos szerhasználati zavarral küzdő, akár csak egy olyan embernek, aki nem kíván inni azon az este, nemet mondani. Mert kapcsolódhatnak hozzá olyan hamis hiedelmek, amelyek az ő fejében vannak, amelyek a nemet mondásból elindítanak további gondolatokat, hogy akkor nem fognak kedvelni, nem fognak elfogadni, nem fognak elvinni egy fontos meetingre, nem leszek a bérfejlesztésben érintetteknek a listáján, esetleg a LinkedIn-en nem fognak azok is rám keresni, akiknek örülnék, hogyha rám keresnének, és akkor további karrier lehetőségek vannak. Sokszor ezekkel a hamis hiedelmeket kell együtt tudok érezni, de sokszor ezek sok esetben szólhatnak az emberben benne lévő félelmekre, amelyek félelmek jogosak. De meg tudod erősíteni azt, hogy ezek a hiedelmek ilyen elementárisan hamisak, vagy azért ebben ezeket meg lehet élni. És mert ennek van tapasztalata, hogy ezek tudnak néha nem hamisak is lenni.
Azt tetszett, hogy kijavítottad, hogy hiedelem hamis, csak egy hárat, tehát csak magában egy hiedelem. Sem megerősíteni, sem cáfolni, csak matekból tudnám, inkább azt mondom, hogy mi a tapasztalatom. Én saját tapasztalatom az, hogy már nem visznek el olyan meetingekre, ahol eddig, vagy nem kerülök bele olyan helyzetbe, ahol kettő dologban, ugye nem a mi kutyánk kölyke már, ha megvan ez a kifejezés nektek is, hogy így kiterjesszem, tehát aki úgy iszik és jól iszik, mint én, és jól bulizik, mint én, jól fogjuk magunkat, tuti a buli egyszerűen, tuti a röhögés, tuti, hogy jól érezzük magunkat, tuti, hogy becsávózunk, tuti, hogy egy 20-an megyünk haza, utána találunk egy after, tehát végig nyomtuk így az egész Covidot.
Tuti, hogy másnap nem emlékszünk rá.
És nagy bajok nem lesznek, ő nem fog verekedni, nem, ha ízi, akkor megoldjuk, azok is a barátaink lesznek a végén. Szóval, hogy egy ilyen nagy ilyen, tehát, hogy ez a mi kutyánk kölyke, és én nem voltam többet már a mi kutyánk kölyke, én egy új kutyának a kölyke lettem, és ezért nem is visznek már ilyen helyekre, ahol ez a kutyaság kell, mert nem tudok oda megfelelni. És ki a franc akarja ezt magyarázni? Senki nem akar egy józan bagyot, egy jól végigfigyelő, józan őrszemet oda maga mellé, amikor ő elengedni akarja magát. Akkor oda nem kell senki, aki emlékszik. És ez lehet ugyanígy a bizniszvilágban is él, tehát, hogy azokkal mész, azokkal érzed jól magad, olyan helyzetbe keveredsz, akivel vagy. Én most nagyon szeretek a jogás, yoga friend, van egy ilyen kifejezés, még nem találtam meg rá jó magyar szót, aki gyógyulni szeretne, aki egy olyan rezgést épít maga köré, ami egyszerűen csak jó a környezetébe lenni. És olyan is volt már, ugye van, hogy megtanulunk, végigmegyünk a lépéseken, végigmentem a lépéseken, és hát az az őszintességnek a része, és amíg régen ment, hogy nemhogy nem, esetleg az ellenkezőjét mondtam, talán ilyen nem nagyon volt, de hogy az a részen csendben maradtam, mert most ugye nem tudnék csak hazudni, azt nem teszem, tehát, hogy elhallgatok dolgokat. És tehát annyira jó ment már ez a változás, hogy ez elhallgatásra ment. És akkor ugye ez nem kell oda, ez nem oda való. Tehát, hogy ez itt abszolút a mai napig billegek. Tehát, hogy ebbe, hogy ebből ez egy folyamatos küzdés, hogy ne mondjak semmit, de ne is legyek igazmondatlan.
Izgalmas egyébként ennek az önmegfigyelési folyamata, de azt meg tudod erősíteni a saját életedre vonatkozóan már, hogy a karriered azáltal, hogy abszinens vagy, és az, amit az élettől vársz a karriered révén vagy által, az az abszinenciával nem hátrébb, hanem előbbre került. Hát így értettem azt, hogy ennek olyan következményei vannak, hogy az ember egyszerűen kiesik karrier lehetőségek közül, és ilyen értelemben kiesik az élettel való elégedettségéből.
Attól függ, mi a karrier, a pénz?
Így akartam tovább mondani, hogy ezek...
vagy a rang.
Hogy persze át is értékelődhet ennek a szónak a jelentése
időközben. Ez egy új karrier. Egy új karrier, amiért például volt ez, hogy a saját megélésem az, hogy sokkal kegyetlenebb voltam érzelemmentesebb a munkába. Tehát azt tudtam mondani, hogy az ajtón bemegyek, megvan ez a mozdulat, hogy nyitom az irodaházat, és akkor egyébként ami az értékrendem az családban, otthon, a gyerek körül, az életemben, azt nem alkalmaztam a munkába. Tehát, hogy rövid üzenetekben, duit jellegű üzenetekben nekem teljesen oké volt a kommunikáció. És hogy ez a magánéletem, és ez pedig a munkaéletem. És ma már nincs, tehát egy életem van.
Egy nyelved is van?
Ezt az egy nyelvet tudom már, ez is jó szó, köszönöm, hogy idehoztad, hogy nem tudom már azt mondani, hogy csak csináld meg, hanem hogy mi a probléma, hogyan lehetne segíteni. Szóval az egész ilyen, ettől sokkal lassabb lettem, hogy a körültekintés nagyon fárasztó, hiszen most kezdem megérteni, apám ezt tanította mindig, hogy a demokrácia nem jó, de ugye ez a legrosszabb jó, amit ő el tud képzelni, legalábbis nekem ez volt az üzenet, és akkor hát ez, amit az egyetemen tanultam, hogy addig nincs nem oké valami, amíg a csoport minden tagjának valamilyen fronton nem oké. Tehát így én az egyetemen is hoztam még ezeket a dolgokat, hogy szavazzunk. És akkor a többség döntsön el, és így néztek, szóval, hogy és értem, hogy a munkahely az persze az nem ez, de az, hogy olyan hullámokat verjek, amivel a lelkiismeretem oké, ez nem kapcsolódik egy ajtónyitástól, szóval nem lekapcsolható már ez.
De én úgy hallom, hogy ez jó, hogy az embernek egy nyelve van, és hogy nem kell szerepek között.
Igen,
nagyon
nyomtam ezt a... Milyen sipkő van a fejemben, most az anya vagyok, az éjszaka királynője, a nem tudom ki, a CrossFit világbajnokságon, nem tudom melyik olimpián akartam, én gyakorlatilag bármelyik számba lejutottam volna egy kicsit tovább.
Tehát jó annának is lenni.
Igen, tehát hogy anyaságban lakberendező, takarítónő, nem tudom, pénzügyminiszter, tehát hogy ezek a sipkák, ezek nagyon-nagyon energiaigényesek voltak váltogatni, és hát nincs már ilyen sipkám, hanem ez az Anna sipka, és ennek így próbálom kimaxolni úgy, hogy a lelkiismeretem, környezetem ki legyen. Nem.
Azért hangosítsuk ki azt, hogy miközben hát belőbb beszéltünk, hogy vannak még itt lévő szomorúságok a múlttal kapcsolatban, társaságok, amelyekben aztán látod magadat, és aztán látod azt a kisebb Annát is. A közben említetted, mondtad is, csak talán még, hogy kihangosíthatnánk, hogy viszont új társaságok, új barátok, új közösségek, új kapcsolódások is jöttek.
Igen, így van.
Utolsó kérdés, ami a jövőről szól. Júliusban lesz a 4 éves születésnap. Itt szokás az önsegítő csoportokban az évfordulókat, az abszidencia, a józanság munka megkezdésének a napját tartani, viszonyítani. Hogyan készülsz erre a születésnapra? Van ebben valami várakozás? Minden nap egy születésnap? Számít-e a számok nyelvén, de az érzéseihez egyre intenzívebben kapcsolódó Annának a 4 éves születésnap? Hogyan készülsz ennek a megünneplésére?
Köszönöm a kérdést, és ez emlékeztetőt, mert magam is ugye a józan években az a szép, hogy annyira, ugye mindenre emlékszem, tehát sokkal hosszabbnak tűnik ez az idő, mint ami előtte volt, és pont nem régen volt, van egy olyan csoport is, ahol van ilyen tiszta napok száma, és ahogy írja az applikációm, hogy hol tartok benne, az a 3 hónap, nem tudom, 9 év, 45 nap. Szóval, hogy így azt sem tudtam, hogy mennyi. Tehát, hogy így nyilván, tehát 9 év, 3 hónap, 24 nap, szóval, hogy így magam is összekeverem már. Most egy a hatodik június van, tehát, hogy akkor mindjárt 1 hónap van még hátra, és sokszor van ilyen szülinapi megemlékezés, és nagyon szeretem őket
az önsegítő csoportokban.
és most tehát sokkal többet járok szülinapra, mint ever, amikor szórakozni jártam, meg magam szerveztem a szülinapokat, és mindegyikre emlékszem, és ez fantasztikus, és ugyanannyi pénzem van, amikor odamentem, és eljöttem, tehát hogy a költés is okés, és hát, hogy ennek meg kell, nehezen emlékszem már meg a időpontokról, tehát hogy nem tartok hozzá olyan nagy jelentőséget, mint régen tettem, hiszen az egy nagyon jó indoklás volt, összegyűlünk, bulizunk, eszünk, készülünk, felöltözünk, ruhát veszünk, jön a fotós, beállítjuk, lufi lesz, tehát hogy készülünk ajándékkal, videófilmmel, stb., és ezek már nincsenek bennem, de tudom, hogy fontos leginkább másoknak. Nekem egy mementó, hogy rágondolok, hogy volt, meg vannak az állomásai, és azt látom abban, amiért saját magamat tudom elismerni, a saját fejlődésemet látom benne, hogy amikor megemlékeztem utoljára, akkor hogy éreztem magam, amikor az első év volt, hogy éreztem magam, hogy most mennyivel jobban, nem mennyivel, mert ugye nem mérhető, hanem az elégedettségemnek a foka, sokkal könnyebben elérem a saját magamnál, és szinte semmit nem kell tennem ahhoz, hogy elégedett legyek.
Lehet ez a végszó?
Abszolút.
Lehet ez a végszó, és köszönöm szépen ezt a végszót, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést. És köszönjük nektek is a figyelmet, ez volt a Kiszálló, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!